Szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer. A mai témánk, ahogy a programon láthattuk, van-e olyan nézőpont, amelyből kiindulva a történelem értelme, célja felfedhető? Lehet, hogy ezután rögtön az a kérdés jut eszünkbe, hogy hát fontos ez, fontos ezzel foglalkozni. Hát éljük a magunk is életét, küzdjünk meg a magunk mindennapi problémáival. Hát ilyen nagy kérdéssel vívódni, hogy van-e a történelemnek értelme vagy célja. Különben is ma olyan nagy elbizonytalanodás van világszerte a történelem felől. Nemrégiben történelem tanárok egy csoportjával beszélgettem, és egyik már olyan szkeptikusan azt mondja, hát van egyáltalán objektív történetírás, hát egyáltalán lehet tárgyilagos történetírásról szó. Ugye egy olyan korban élünk, amikor a szónak már végképp nincs hitele, amikor mindent elmondanak egy nézőpontból, aztán mintha tökéletesen bebizonyítanák az ellenkezőjét, és egy ilyen háttéren az ember különösen elgondolkodik azon, hogy hát szükségünk van, hogy vívódjunk egy ilyen nagy és nehéz kérdéssel, hogy a történelem célja és értelme. Én azt tudom mondani, hogy az ember mi voltunkból következik az, hogy akkor érezzük jól magunkat a bőrünkben, vagy így is mondhatom, hogy elemi igényünk az, hogy el tudjuk magunkat helyezni térben is, meg időben is. Mit értek azon, hogy térben? Ugye ezzel foglalkozott egy korábbi előadásunk, hogy öntörvényű természet, vagy teremtő és fenntartó Isten. Tehát, hogy legyen valami fogalmunk erről az egész kozmoszról, amiben itt mi vagyunk egy bolygó, és azon a bolygónak mi vagyunk egy pontján. De ahhoz, hogy én jól érezzem magam, legyen valami biztonságérzetem is, és hogy ne kelljen az elmémben semmit elnyomni, és ne nyugtalanítson a dolog, ahhoz kell, hogy nekem fogalmam legyen a világ mindenség öntörvényű természet, van egy teremtő, fenntartó Isten, és akkor ezen belül a mi bolygónk, meg az én helyem az micsoda. Na és ugyanígy fontos, hogy időben is keressük és megtaláljuk a helyünket. Hát zajlik egy emberi történelem, abban az én korom, az én személyes szerepem. És hova tart ez az egész? Én emlékszem szegény nővéremre, aki úgy eléggé eltávolodott a gyermekkorban kapott bibliai ismeretektől, tanítástól, és hát különben úgy nagyon sikeres ember volt úgy e világi mérce szerint, ugye, és hát 3 gyönyörű gyereke ott volt, és én egyszer úgy megdöbbentem, mert így egy társaságban voltunk, és valaki dicsérte, hogy milyen szép meg okos gyerekei vannak, és akkor ő ezt mondta, hogy hát azt mondja, tiszta önzés valójában, hogy megszüljük ezeket a gyerekeket, mert aranyosak, kedvesek, örülünk nekik, de mi lesz ezekkel? Mi a jövő? Milyen világba kerülnek ezek a gyerekek? Én úgy megdöbbentem rajta, hogy azért ez őt nyomasztja, és ez a gondolat foglalkoztatja. Tehát, hogy így mondjam, magunkért is, akiket legjobban szeretünk, gyerekek, unokák, de egyáltalán az egész emberiségért. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mi van ezzel a történelemmel. Nekem sokszor eszembe jut ez a hasonlat, hogy kicsit hasonlít az emberiség élete egy luxus hajóhoz, ami valahol a végtelen óceán közepén úszik, olyan, mint egy nagy úszóváros, sírunk, nevetünk, zajlik az élet, de mintha arról senki nem tud, hogy ez a hajó honnan jön és hová megy. Szóval igazából ez egy olyan abszurd helyzet. Szóval az ember voltunkból azt következik, hogy szeretném megtalálni a helyemet térben is, meg időben is. Szeretnék egy biztonságérzetet, hogy van fogalmam a dologról innét is és onnét is. És hát persze a kérdés az, hogy egyáltalán van-e értelme így fogalmazni, hogy a történelem értelme és célja. Mert hát sokan azt mondják, biztos, hogy van. Ha például úgy gondolkozunk, hogy öntörvényű természet, csak ez van fölöttünk, mert azt minden ember elismeri, hogy mi azért kis hangyák vagyunk a nálunknál nagyobb erők meg folyamatok alatt valahol. De ha úgy gondoljuk, hogy fölöttünk csak egy öntörvényű természet van, akkor vak sorsnak, vak természeti erőknek vagyunk kitéve, és akkor értelmetlen még azt a kérdést is föltenni, hogy a történelem célja vagy értelme. Szeretnék Petőfi egyik verséből idézni néhány sort, hogy Reisinger János szokta sokat idézni az előadásain, A legtöbb ember gondolataiban Petőfi Sándor úgy él, hogy ő egy csodálatos ember volt, egy nagyon természetes, nagyon őszinte ember, aki hihetetlenül egyszerűen, de nagyszerűen tudta kifejezni az összes gondolatait, érzéseit. De arról kevesen tudnak, hogy milyen mély gondolatai voltak, és őt valójában nagyon mély kérdések is gyötörték. A Világosságot című verséből, akik Reisinger János előadását hallgatták, többször gondolom, hogy emlékeznek rá, de nem biztos, hogy mindenki, és néhány sort felidézek, mert annyira ide illik. De így kezdi, sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag. Csak egy kis hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy. Vezess csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok. És utána felteszi az egész történelem értelmére vonatkozzon a kérdést. Eljön-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? Aztán persze, mint egy közbeveti, ő is azt mondja, és tulajdonképpen mi a boldogság? Már eleve ez is kérdés. De aztán visszatér arra, hogy eljön-e az általános boldogság kora, és így folytatja. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást-folyvást-e cél felé, míg elébb-utóbb elérné. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítanak, aztán lehull. És ez így tart mindörökké. Föl és alá, föl és alá. Irtóztató, irtóztató. Kit még meg nem szállott-e gondolat, nem fázott a soha. Nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugár a kígyó, mely keblünkön jégcsapgyanánt vérfagylalón végigcsúszik, aztán nyakunkra tekerőzik, storkunkra folytja a lélegzetet. Tehát ugye azt mondta, hogy elborzasztotta ez a gondolat, hogy talán nincs is célja a történelemnek. Talán ez egy örök föl és alá. Egyfajta ciklikus történelem szemlélet az igazság. Ahogy ugye mondták egyesek, még ugye az előző rendszerben sokat tanultunk a marxista gondolkodókról, mondjuk például Engelset megkérdezték, hogy mi a történelem célja. Azt mondta, valami a kommunizmuson túl. Aztán hozzátette, hogy az élet lehetősége időnként fölvillan egy-egy bolygón, kifejlődik egy civilizáció, hogy aztán könyörtelenül kipusztuljon és kezdődik minden előről. Hát azért tényleg nagy kérdés ez, hogy van-e értelme célja a történelemnek. Hát a Biblia szerint mindenképpen van. És itt ezen az előadáson a bibliai kinyilatkoztatás a témánk. És azt mondhatjuk, hogy a Biblia eleve egy sajátos világtörténelem. És mielőtt erről pár szót szólnék, szeretnék idézni Robin Collingwoodtól, egy történelem filozófustól, aki a Történelem eszméje című könyvében a következőket írja, hogy a kereszténység hogy hatott a történelem felfogására. Ezt írja. A keresztény eszmék átvétele a következőképpen hatott a történelem felfogására. A történelem újfajta szemlélete alakult ki, mely a történelmi folyamatban nem az ember, hanem Isten szándékának megvalósulását látta. A keresztény ember számára minden egyén és minden nép ugyanannak az egésznek a része. A keresztény ember nem érheti be római történelemmel, vagy a zsidó történelemmel, vagy bármely nép történelmével, világtörténelmet követel. Olyan egyetemes történelmet, amelynek témája az emberi életre vonatkozó isteni szándékok általános fejlődése. Minden történelem, amelyet keresztény elvek alapján írnak, szükségképpen egyetemes, gondviselésszerű. A történelem így módon korszakokra vagy periódusokra oszlik, mindegyiknek megvannak a maga jellegzetességei, és egy-egy olyan esemény választja el őket egymástól, amelyet az e fajta történetírás nyelvén korszakalkotónak neveznek. Nekünk ebben semmi újság nincs, de a szerző azt mondja, hogy ez a kereszténységgel jelent meg ez a fajta történelem szemlélet, és így folytatja. A biblikus történelem szemlélet nyomán közhelyé vált a történelem világtörténetként való felfogása, amely pártatlanul szemléli Görögország és Perzsia vagy Róma és Karthágó küzdelmét, és figyelme nem az egyik vagy a másik fél sikerére irányul, hanem küzdelmüknek az utókort érintő következményére. Mindezek a modern történeti gondolkodás számára oly ismerős elemek teljességgel hiányoztak a görög-római történetírásból. Azt is szokták mondani, hogy a világi történetírás is Dániel könyvéből vette, Dániel könyvétől tanulta a világtörténelem eszméjét, hogy ebben valami vezérfonalat keresni, ebben valami értelmet keresni. És a mai alkalommal én azt szeretném tenni, és remélem, hogy ezt meg tudjuk valósítani, hogy ennyire rövid időkeretben egy összképet vázoljunk föl a bibliai történelem szemlélet szerint. De felteszem azt a kérdést, hogy egyáltalán mi az a nézőpont, mi az a fonál, mi az a vezérfonál, amire a Biblia a történelemről adott kinyilatkoztatásait felfűzi. Mert ahogy említettem, maga a Biblia is egy sajátos történelemkönyv. Ugye ez a legegyszerűbb, hogy az elején látjuk, hogy kezdetben teremtette Isten az eget, a földet, végét felütjük, láttam új eget és új földet. Teremtéstől az újjáteremtésig átfogja az emberi történelmet. De vigyázat, nem olyan fajta történelemkönyv, amely kitér mindenre, és az lenne az elsődleges célja, hogy történelmet írjon, és minden nevezetes eseményt megörökítsen, és minden népről szóljon, és minden különleges dologról a történelemben. Nem. Ez a történetírás a történelemnek csak a fő sávjával foglalkozik. A történelemnek csak azt a vonulatát vezeti végig, ahol egy bizonyos nagy küzdelem hevesen zajlik. És mi ez a nagy küzdelem? Ugye ez nagyon érdekes, hogy a Biblia legelején, Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. versében olvassuk azt, hogy ugye egy ilyen nagyon tömör profécia, hogy majd eljön egy valaki, aki az asszony magva lesz, és az a kígyó fejére tapos, a kígyó meg teljes erejével a sarkába mar, és majd nagy küzdelem lesz a kígyó magva és az asszony magva között. És mielőtt bármit szólnék arról, hogy ennek mi az értelme, ha valaki fölüti a Biblia végét, Jelenések könyve 12. fejezetében megjelennek ugyanezek a szereplők. Az asszony magva, a kígyó, és arról szól az egész, hogy áldászküzdelem van köztük. És ha most a végéről kezdjük megfejteni ezt a nézőpontot, Jelenések könyve 12. fejezetében abszolút pontosan azonosítja a három szereplőt. Mert ugye a kígyóról kimondja a 9. versben, Jelenések 12.9, hogy a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátának. Az asszony fia, az asszony magva, egyes számban, szintén egyértelmű, ugye ott az 5. versben mondja, hogy az a valaki, aki majd vasvesszővel legeltet minden nemzetet, mikor dicsőségben visszatér, és aki itt a földi élete küzdelme után ragadtatott Istenhez és az ő királyi székéhez. Nem kérdéses, hogy ez Jézus. De beszél az asszony magváról egy másodlagos értelemben is, mert ugyanennek a fejezetnek a 17. versében azt mondja, hogy ez asszony magvának a maradéka azok, akik megőrzik az Isten parancsolatait, és akiknél megvan a Jézus Krisztus bizonyságtétele. És Jézus is beszélt földi életében a kígyó magváról, egy másik táborról, amikor azt mondta a minden jóval és igazsággal makacsul ellenkező vitapartnereknek, azt mondta, ti az ördögatyától a valók vagytok, és az ő kívánságait akarjátok cselekedni. Tehát a Biblia szerint Krisztus és Sátán között zajlik egy nagy küzdelem itt a földi szintéren, és ebben a küzdelemben részt vesz a kígyó magva és az asszony magva, ugye az asszony a hívő egyháznak, a hívő népnek a szimbóluma a Bibliában, tehát mindegyik fél oldalán részt vesznek emberi szereplők is, de ezt a küzdelmet nem fizikai háborúként vívják, és ez egy teljesen erkölcsi természetű küzdelem, hogy az ember, akinek az Isten szabad választást adott, és aki az úgynevezett bűneset óta a sátán lázadása oldalára állt, és az Isten azért küzd, hogy felébressze, ráébressze, hogy rossz döntést hozott, és önként megforduljon, és igényelje, hogy az Isten uralma alá kerüljön vissza, és hogy Isten segítsen rajta az elveszett helyzetében, hogy a két fél közül melyiknek a befolyása, melyiknek az emberért való küzdelme lesz eredményes. Az ember örökre sátánnak a zsákmánya marad, és ennek a vége az, hogy egy pusztulásba torkollik az egész emberi történelem, vagy pedig a Krisztusnak, a megváltónak, a szabadítónak a küzdelme az emberért, hogy szigorúan csak erkölcsi eszközökkel és az ember szabad választását maximálisan tiszteletben tartva el tudja érni azt, hogy emberek, ha nem is minden, de nemzedékről nemzedékre emberek erkölcsi tőkét teremtsenek ahhoz, azért, mert csak az Istenhez és csak az ő törvényehez ragaszkodnak, és segítségül hívják az ő nevét, hogy Isten az emberi történelem végén, mikor minden beérik, akkor beleavatkozhasson isteni hatalommal, és ne egy végpusztulás legyen a történelem vége, hanem Isten minden nemzedékből megmentsen embereket, és végül visszaadja ezt a földet az eredeti rendeltetésének, és örökségül adja ezeknek a megmentett embereknek. És mielőtt a rövid áttekintésünket megkezdenénk, még azt a kérdésre is válaszoljunk röviden, és mi van a többi néppel? Ugye ez a történelmnek egy bizonyos sávján zajlott ez a nagy küzdelem, és akkor, ha a Biblia ezt követi végig, ezt a fő vonalat, ezt a nagy küzdelmet, akkor a többi nép az sorsa nem érdekli Istent? Akkor így kellene ezt fölfognunk? Szeretnék az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetéből egy részletet felolvasni, Pál apostol beszédéből. Az a tapasztalatom, hogy kevesen figyelnek fel erre a bibliai kijelentésre, pedig ez ad választ arra, hogy mi van a többi néppel. Ugye majd látni fogjuk, hogy nagy világbirodalmak és Izrael népe és a keresztény egyház, ugye ezek vannak ebben a fővonalban, de hát sokszor nekem nem tudom hányszor mondták emberek, és mi van a sárgákkal, és mi van a feketékkel, és hát keresik benne, hogy hol van a kínai birodalom, meg hol van a szovjet birodalom, meg ez, meg az, meg amaz, hogy hát a Biblia ezekről mit mond. És itt találunk apostolok cselekedetei 14. fejezetében egy útbaigazító megjegyzést. Itt Pál ugye olyan területen prédikál, ahol abszolút nem ismerik az egyetlen teremtő Istent, ahova Izrael missziója is el nem jutott, és itt így olvasom a következőket. A 16. vers, aki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni, jól lehet, nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jól tevőnk volt, adván a mennyből esőket és termőidőket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünkben. Tehát egy kulcskijelentés, azt mondja, hagyta a többi népeket mind a maguk útján haladni, de rögtön hozzáteszi, de nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül. És itt egyrészt utal a természetnek a tanúbizonyságára, amiről Jézus is szólt a hegyi beszédben, hogy Isten jól tevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is, és esőt és napfényt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. De kiegészíthetjük ezt a Biblia más kijelentéseivel, ugyanis például a római levélben így mondja Pál apostol, hogy a pogányok, akiknek törvényük nincs, azok törvény nélkül fognak megítéltetni a lelkiismeret tanúságtétele alapján. Tehát Eszter Pál apostol azt mondja, hogy Isten a Szentlélek által keresett embereket ezeken a területeken is, és a lelkiismeretükön keresztül is tanúbizonyságot adott nékik, és a tudatlanság idejét el fogja nézni, ahogy egy másik helyen mondja Pál apostol, és csak azt szerint ítéli meg őket, hogy a Szentlélek lelkiismereten keresztül ható munkája, és azok a tanúbizonyságok, amik hozzájuk eljutottak, azok alapján ők milyen, hogy foglaltak állást személyesen. És még bátorításul hadd tegyem hozzá azt is, hogy egyszer Jézust megkérdezték földi életében, Uram, avagy kevesen üdvözülnek-e? És a kérdésben egyértelműen az volt benne, hogy hát, ugye ezt a Júda népe közül kérdezte valaki, az volt benne, hogy hát mi tudjuk, hogy csak mi ismerünk téged, csak mi követjük az igaz vallást, ugye akkor csak kevesen fognak üdvözülni. És akkor Jézus azt mondta, eljönnek majd az ítéletkor napkeletről, napnyugatról, északról és délről, és Ábrahámmal és Izsákkal együtt Isten országában letelepszenek. Ez egy hihetetlenül vigasztaló ige, mert ugye egy égtájat se hagyott ki Jézus, és nagyon meglephette a hallgatóit, mert ők tudták a legjobban, hogy ők oda nem vitték el az igaz Isten ismeretét. És Jézus mégis félreérthetetlenül mondta, hogy sokan jönnek ezekről az égtájak felől, akik egyenjogúként Ábrahámmal és Izsákkal fognak letelepedni Isten országában. De akkor ezzel el is hagyjuk a többi népnek a történelmét és a többi nép dolgait, és nézzük csak erre a vezérfonalra, erre a nagy küzdelemre, hogyan fűzi föl a történelem ismeretét a Biblia. Igen, rövid leszek, mert most pont az a cél, hogy egy rövid áttekintést kapjunk. Tehát kezdjük azzal, hogy a Biblia is valóban korszakokra osztja a történelmet, és az első nagy korszaka a történelemnek a teremtéstől, hiszen a Biblia ugye a teremtésről beszél, a teremtéstől a vízözönig terjedő időszak. Ezt, amikor azt az előadást tartottuk, ugye, hogy öntörvényű természet, vagy világ teremtő, fenntartó Isten, akkor beszéltünk arról, hogy akármilyen meglepő ez sokaknak, az évmilliók az merőben hipotétikus dolog. Nincsenek időmeghatározó eszközök, nem lehet objektív időmeghatározásokat adni ilyen távolságra, és hogy a Biblia szerint az emberi történelem az mindössze mintegy 6000 éves. És a Biblia arról beszél, hogy az emberi történelem első korszakában összesen 10 nemzedék élt, de akkor így mondja, hogy az emberek még óriások voltak hatalmas szellemi erővel, és igen magas életkorral, több száz éveket éltek. És megkérdezzük, ez a nagy küzdelem már az első korszakban is folyt? Akkor is meg lehetett különböztetni az asszony magva és a kígyó magva és a közöttük lévő harc. Az az érdekessége ennek az első korszaknak, hogy Isten szinte nem avatkozott a dolgokba, hogy így mondjam, megmutatta ebben az első korszakban, hogy ha ő nem lépne bele a történelembe, és ő nem munkálkodna a történelem keretében a maga megváltás és szabadító terve győzelméért, akkor hova futna a történelem? Ez az első szakasz úgy tűnik, hogy ezt mutatta meg, mert Isten például futni hagyta az első gyilkost Kaint, aki mindjárt a második nemzedékben megjelent. Ugye a Bibliában azt olvassuk, hogy a vízözön után rendelkezett Isten valamiféle társadalom, bíróság, igazságszolgáltatás felállításáról, hiszen újra indította az emberiséget összesen 8 emberrel, akiket ők mentett meg, és parancsolatokat és rendeléseket adott, hogy egy új korszakot nyitott a történelemben. De az első 10 nemzedék alatt nem volt ilyesmi. Semmiféle igazságszolgáltatás vagy társadalmi rend, és Isten sem büntette meg az első gyilkost, és élhette a maga életét, de a két tábor kialakult. A Biblia mondja, hogy Kain is elköltözött, ugye, az eredeti családtól. Hát nem is lehet elképzelni, hogy gyilkosként ott tudott volna élni velük tovább. És ugye itt nem akarok most ebbe belemenni, ezt majd valaki akarja, megkérdezheti, hogy szaporodtak el az emberek majd a beszélgetésben. De a Biblia arról beszél, hogy az egyik oldalon volt az egyik csoport, és ezeket úgy hívták, hogy az Istennek fiai, akik ugye az Ábel után, a megölt Ábel után született Sétnek a vonala volt, az ő utódai. És azt mondja róluk, hogy ők kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét. Minden bizonnyal azért kezdték segítségül hívni az Úr nevét, mert fenyegetve érezték magukat a másik oldalról. Azt olvassuk ugyanis, hogy ott nagyon gyorsan kezdett burjánzani a gonoszság és az erőszak. Az 5. nemzedékben egy Lámek nevű valakiről eltesz említést a Biblia, aki már megint gyilkos és bevezeti a több nejűséget. És mire elérünk a 10. nemzedékhez, addigra azt olvassuk a Bibliában, hogy betelt a föld erőszakkal. Egy nagyon érdekes jellemzést találunk Jób könyve 22. fejezetében, ahol azt olvassuk, hogy az az ősvilág emberei, azok istentelenek voltak, noha Isten megtöltötte a házaikat jóval, és keményen azt mondták Istennek, távozzál el tőlünk. Tehát az emberiség első korszakát ezzel le is zárhatjuk. A Biblia azt mondja, Isten szinte nem avatkozott a történelembe, és az eredmény így mutatkozott meg, hogy olyan túlnyomó többségbe jutottak azok, akik akik az önzés, a féktelen önzés útján jártak, hogy Isten tulajdonképpen csak Noénak egymagának mondta, hogy téged találtalak igaznak ebben a nemzetségben. Nem tudunk közelebb itt a feleségéről, a három fiáról és a feleségeiről, de Isten Noéval együtt a családját megmentette, hogy velük indítsa újra az emberiséget. De félelmetesen lecsökkent azoknak a száma, akik Istenhez ragaszkodnak és az Isten törvényei szerint élnek. Akkor nézzük az emberiség következő korszakát. Ez a vízözöntől Izrael elhívásáig számíthatjuk. És ebben az időben a Biblia szerint megint rendkívül gyorsan elárad, nem csak a bűnnek a sokféle formája, de a bálványimádás, a sok Isten hit. És ahogy Pál tömören összefoglalja, a teremtett dolgokat tisztelték és imádták a teremtő helyett. És megjelent egy új dolog is, és erről Mózes első könyve 10. fejezete beszél, és erre kevesen figyelnek fel, ugyanis a Biblia beszél egy bizonyos Nimródról, ne keverjük össze a magyar mondavilágban szereplő Nimróddal, fogalmam sincs, én nem értek hozzá, hogy oda hogy került ez a név, de a Bibliában minden esetre ez a Nimród Mezopotámiában élt, és azt mondja a Biblia, hogy egy dolog fűződik a nevéhez, mindenki olvassa el otthon Mózes első könyve 10. fejezetében, azt mondja róla, hogy kezdett hatalmassá lenni a földön, és városokat alapított egyiket a másik után, köztük említ ilyen neveket, hogy mint Bábel, meg Ninive, és azt írja, hogy birodalmának kezdete itt volt, és eddig terjedt. Tehát városalapító és birodalomalapító ez a bizonyos Nimród. Egy nagyon érdekes részletet szeretnék felolvasni Justinus világkrónikájából. Justinus Pompeius Trogus nevű gall származású első századbeli történetírónak, latinul író történetírónak a munkáját rövidítette ki le, az egy hatalmas világtörténet volt, és ezt lerövidítette ez a bizonyos Justinus, és csak ez maradt fönn. Tehát a Pompeius Trogus munkája nem maradt fönn, hanem a Justinusnak a belőle kivonatolt világtörténete, és ennek a legelső könyvéből olvasok pár sort, hogy talán az első században még egy kicsit közelebb voltak a régmúlt történelméhez, pontosabban időszámításunk előtti első századról van szó, még közelebb voltak a régmúlt történelméhez, és ilyen ismeret jelent meg ebben a világ történelemben. A történelem kezdetén a népek és nemzetek feletti főhatalom a királyok kezében volt, akiket erre a legfőbb méltóságra nem a nép kegyének hajhászása emelt, hanem a derekak között is megcsodált önmérsékletük. Elég érdekes mondat, nem? Kicsit elmosolyodunk akaratlanul is. De a régi történelemkönyvben ezt egyáltalán nem időszerűtlen mondatot találjuk, még egyszer elolvasom. Tehát a történelem kezdetén a népek és nemzetek fölötti főhatalom a királyok kezében volt, de ezek másfajta királyok voltak, azt mondja, akiket erre a legfőbb méltóságra nem a nép kegyének hajhászása emelt, hanem a derekak között is megcsodált önmérsékletük. Aztán később azt írja, ez nagyon érdekes, az országok határai nem terjedtek túl a haza földjén. Ninus, az asszírok királya volt az első, aki ezt a régi és mintegy a népekkel vele született szokást egy újdonsággal az uralom vágyjal cserélte fel. Ő volt az első, aki háborút indított a szomszédok ellen, és egészen Líbia határáig legigázta az ellenállásban még tapasztalatlan népeket. Ninus megszerzett birodalmának nagyságát állandó hódításokkal gyarapította. Az egész kelet népeit igájába hajtotta. Hát, hogy ez a Ninus azonos ezzel a bibliabeli Nimróddal, én ezt nem tudom megmondani, és azt hiszem más se, de minden esetre így él a dolog emléke, hogy valamikor nem volt ilyen, hogy hódítás, meg nem volt ilyen, hogy birodalom, meg világhatalomra törés, és ez az újdonság egy bizonyos Ninus királlyal jelent meg, aki a kelet összes népeit a hatalma alá hajtotta. És ez a romlás olyan gyorsan terjedt széllyel, hogy Isten megint egy új eszközt vetett be a történelembe, most, mert ugye a vízözöntől fogva Isten beleavatkozik a történelembe, és és belesző egy szálat a történelem, nem csak egyesek emberekért fáradozik, hanem a történelem folyamatába is beleavatkozik. És ez az új eszköz volt, hogy Isten elhívott egy népet, Izrael népét, hogy az egyetlen teremtő Isten az ő törvényei és a megváltás ígérete képviselője legyen. Nem úgy volt, hogy szétnézett a népek között és kereste a legjobbat, hanem így mondja Ézsaiás könyvében, így beszél az Úr Izraelről, a nép, amelyet magamnak alkottam. Mert tényleg így volt, hogy egyetlen hívő ősatya utódaiból Isten mintegy alkotta magának ezt a népet, és mindent megtett, nevelte őket jelekkel, csodákkal, profétákkal, szeretettel, könyörülettel, türelemmel, mindennel, hogy betöltsék azt a rendeltetésüket, hogy legyenek az élő Isten tanúságtevői és megmentő üzenetének a közvetítői. 1000 évet kapott Izrael erre, de tovább is terjedt volna, nem Istenen múlt, de az időszámításunk előtti 15. századtól egészen a 400-as évekig, az időszámításunk előtt 400-as évekig, eddig terjed Izrael történelmének az a szakasza, amikor nekik ezt a valójában nagyszerű küldetést be kellett volna tölteniük. Nem töltötték be. Egész másképp alakulhatott volna a történelem. Szoktam mondani, hogy a Bibliában olyan megrázóak a volna igék. Sokszor egyes személyekkel kapcsolatban is olvasunk ilyet, hogy ez meg ez lesz mindam a jó helyett, amit az Úr cselekedett volna, ha az emberi eszköz együttműködött volna. Szeretnék Mózes 5. könyve 4. fejezetéből olvasni egy kis részletet, ahol azt látjuk, hogy mi lett volna Istennek a célja Izraellel. Talán sehol nem fogalmazza meg rövidebben, tömörebben, világosabban az isteni célt. Tehát Mózes 5. könyve 4. fejezetéből az 5. 6. verset idézem. Így olvasom. Tehát 5. könyv 4. fejezet 5. 6. vers. Tehát olvasom akkor az 5. és 6. verset. Így szólt Mózes által Isten Izrael fiaihoz. Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nékem az Úr az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt. Megtartsátok azért, és megcselekedjétek. Mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd minden rendeléseket, és ezt mondják. Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Hát, ha Izrael betölti a küldetését, akkor mondhatnánk, hogy egy minta nemzet lettek volna, ami inspirálja a többi népnek a szellemi, lelki fejlődését, és az igaz Isten ismerete felé tereli őket. És ezt mondták volna a népek, bizony bölcs és értelmes lép ez a nagy nemzet. Hát talán a legközelebb ehhez a célhoz sok buktató és sok kitérő után Izrael Salamon király idején került. Nekem mindig úgy eláll a lélegzetem, amikor olvasom, hogy mondja, hogy jöttek minden nép királyaitól Jeruzsálembe, hogy hallgassák a Salamon bölcsességét. Micsoda lehetőségek nyíltak meg. És az ember sehol nem látja megrázóbban azt, hogy akár egyetlen ember is, meg egyáltalán az emberi tényező mennyire elronthatja az Isten terveit, és hogy a történelmet ez mennyire befolyásolja. A történelemben vannak valóságos veszteségek és kockázatok. Én mindig elszomorodom, mikor azt látom, hogy keresztény emberek úgy gondolkoznak, meg úgy is beszélnek, hogy hát igen, mi gyarlók vagyunk, és mi emberek követünk el hibákat. Na de hát az Isten hatalmas, az Isten mindent meg tud oldani, az Isten mindent helyre tud hozni. Hát ez egy teljesen hibás gondolkozás. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten a szabad választás törvénye szerint, a segítségül hívás mértéke szerint avatkozik a történelembe. És óriási veszteségek és kockázatok vannak a történelemben, embereknek a hűtlensége, embereknek a bukásai, embereknek a hibái miatt. Tehát senki se rázhatja le így a felelősséget a válláról. Nos, tehát amikor azt olvasom, hogy Salamon, amiknek az idején, hogy így mondjam, e világi vonatkozásban is óriási gazdagság volt, és hát hihetetlen lehetőségek nyíltak meg az ország előtt, akkor ő expedíciókat szervez, hogy hozzanak neki pávákat, meg majmukat, meg mindenféle egzotikumokat, ahelyett, hogy missziós utakat szervezne, és az igaz Istennek az ismeretét terjeszteni. És ami a legmegrázóbb, az a Salamon, akiről fiatal korában azt írja a Biblia, hogy szerette az Urat, és az Úr is szerette Salamont, akinek nagyon jól indult a pályája, végül megrázó, hogy meghajol a bálványistenek előtt, és templomot épített Jeruzsálemben a moloknak, akiknek gyermekeket áldoztak. Szóval az ember szinte beleborzong. Igaz, hogy ez a Salamon az élete végén visszafordult az Istenhez, nagy lelki küzdelmek és gyötrelmek után, ugye ennek a dokumentuma a Prédikátor könyve, és abban mindenki figyelje meg, hányszor ír le ilyeneket, hogy minden hiába valóság. Aztán, hogy ez is a lélek gyötrelme, az is a lélek gyötrelme. Szóval az ember láthatja, hogy nagyon keserves utat járt meg, még visszatalált Istenhez. De azt helyre tenni, amit ő elrontott, nem lehetett. Hogy ezen a nagyszerű ponton Izrael történelmében nem az bontakozott ki, amit az Isten akart, hanem hogy utána jött a fia, akinek ugye egy ammonita pogány anyja volt, és aki a lehető oktalanabbul és balgatagabbul viselkedett, és ketté szakadt az ország, és az egyik fele teljesen elment a bálványimádás irányába, a másik még vergődött egy darabig, de ott is egymást váltotta a zuhanás, meg az ideig, óráig való felemelkedés, és végül Isten ugye a babiloni fogság elején kimondta azt, hogy független királyság soha többet nem lesz. Ugye Ezékiel könyve 21. fejezetében van egy nagyon érdekes rész, ahol Izrael utolsó királyáról Isten ezt mondja, el a koronával, el a süveggel, soha többé ne legyen ebből olyan királyság, míg nem eljön majd az, aki az uralkodás, és neki adom azt. És ez már a messiásra utalt. Izrael még kapott egy kegyelem időt, hogy még valamennyire betöltse, ha töredékesen is a küldetését a babiloni fogság után is, de az a terve Istennek, hogy ők a nemzetek mintája, ők, mint egy a nemzetek vezére, az örökre megsemmisült. És akkor a Bibliában azt olvassuk, hogy Isten újabb népek körében fejtett ki intenzív tevékenységet. Például nagyon egyértelműen szól az írás arról, hogy Isten Nabukodonozorról, az új babiloni birodalom nagyon tehetséges, hosszan uralkodó uralkodóját, azt mondja, hogy ő az ő eszköze, és hogy ő használja fel a történelemben eszközül. És ez egy külön csodálatos történet, ugye Dániel könyve örökíti meg, hogy ez a kemény keleti despota az Isten munkálkodása révén megtért az élő Istenhez. De ez egy óriási áttörés volt a történelemben, hogy az első igazi nagy világbirodalomnak az uralkodója megtér az élő Istenhez. Mondhatnám, ez az isteni befolyásnak egy hatalmas győzelme, áttörése volt a történelemben, de jöttek az utódok, akik alatt ez gyorsan szétporlat. Noha erre a nagy történetre emlékeztek. Utána azt olvassuk az írásban, hogy Isten egy újabb, evilági, történelmi erőt használ fel a maga terveire, ezek pedig a médek és a perzsák. Ugye a Dániel könyvében olvasunk egy ilyen mondatot, hogy Isten angyala azt mondja a méd Dáriusról, aki ugye Círus társuralkodójaként mindjárt a birodalom felemelkedésekor a Káldeus tartomány felett uralkodott, én is a méd Dárius mellett álltam uralkodása első évében, hogy támogassam és segítségére legyek. Ez Dániel 11.1-ben lehet olvasni. Tehát látjuk, hogy Isten nem csak egyének életében munkálkodik, a történelem folyamatában is akarja győzelemre vinni a mennyei befolyást, és ez a méd Dárius fogékony volt erre, az Isten angyala ott állhatott mellette, hogy támogassa és segítségére legyen. A társuralkodó Círus, aki pedig tulajdonképpen megdöntötte a babiloni birodalmat, róla meg Ézsaiás könyvében egyenesen úgy szól az Úr, hogy pásztorom. És azt mondja, hogy ő az, aki előtt én megyek, és megnyitom előtte az ajtókat, és felövesztelek szinte üzeni neki, noha nem ismertél. És nagyon érdekes, hogy Círus úgy él a történelem írásban a mai napig, az a minősítése, hogy ő a nemzeti és vallási türelmességnek az atya a történelemben. Ő az első, aki így viselkedik. Itt is a mennyei befolyás Círuson keresztül népekre és nemzetekre hatott ki. Tehát a történelemben komoly tere volt az isteni munkálkodásnak. És nézzük meg a nagy küzdelemnek ezt a hullámzását. Ilyen értelemben van föl és alá. Ilyen értelemben nagyon van föl és alá. Utána megint jön a történelem egy negatív fordulópont, és ez a negatív fordulópont, amikor Nagy Sándor hatalomra kerül, és elkezdi magát istenítetni. Itt már az élő Istennek helye nincs, ahol ember isteníteti magát, és Istenként tisztelteti magát, ott a mennyei befolyás beszűkül és bezárul. Utána jönnek a rómaiak. Az uralkodó istenítése megint általános. Ugye Julius Cézár kezdi, Augustusnak már templomot építenek, a császár kultusz végig jellemzi a római birodalom idejét, itt sincs a mennyei befolyásnak semmi helye. Nagyon jellemző, hogy amikor a megkísértés hegyére fölviszi Jézust az ellenség, ugye az ember fiává lett Isten fiát, akkor így dicsekszik, hogy nekem adatott az egész föld, és annak adom, akinek akarom. Az nem volt igaz, hogy neki adatott, de hogy bitorlóként a befolyás alatt és hatalma alatt tartja a történelmet, és ő rendezkedik benne, ez sajnos abszolút realitás volt. És ez egy nagyon súlyos negatív fordulata volt a történelemnek, és azt, hogy milyen erkölcsi és milyen vallási állapotok uralkodtak, azt most nem akarom részletesen esetelni, csak annyit mondanék, hogy az Istennek egy újabb kegyelmes beavatkozása következett. Azt lehet mondani, hogy ha ez nem jött volna, akkor lehet, hogy megint egy vízözön kellett volna, mert olyan mértékű volt az elfajulás, a kegyetlenség. Ugye magát Rómát is úgy ábrázolja Dániel a proféciájában, mint egy rettenetes, iszonyú, vasfogú vadállat, amely fal, zúz, a maradékot lábával összetapossa, könyörtelen, stb. És az népek züllése az ennek megfelelő, iszonyatos háborúkat vívnak egymással, semmi se tulajdon, se élettisztelete, se család. Minden, bárki olvashat az erkölcsök elfajulásáról, a görög-római erkölcsök ugye nevezetesek, és ekkor az Isten egy megint új módon lép be a történelembe, és ez pedig Jézusnak a testélétele, a földre jövetele. Hogy ez mit jelentett akkor, ezt talán a legszebben kifejezi Lukács evangéliuma első fejezetében, a 76-tól terjedő versek, amikor Keresztelő János apja Zakariás a Szentlélek ihletésére így érzékelteti, egy ilyen hasonlattal érzékelteti, hogy mi történt, hogy megjelent a nap támadat a magasságból azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Ennél kifejezőbb hasonlatot nem lehet elképzelni, mint a naptámadat, mint a delelő nap azoknak, akik jó ideje a sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Ugyancsak kifejező volt Jézusnak az a hasonlata, amikor azt mondta, hogy hasonló az Isten országa a kovászhoz, amit az asszony 3 mérce lisztbe elegyít, míg az egész megkel. Nem csak Jézus maga, hanem azok az apostolok és az az ősgyülekezet, aki a Szentlélek erejével Jézus földi szolgálata után szétvitte Jézus tanításait, Jézus egész életéről, haláláról, feltámadásáról szóló evangéliumot, az olyan volt, mintha beletettek volna egy jó irányba erjesztő kovászt, egy hihetetlenül hatékony, megmentő erőt az emberi történelemben. És anélkül, hogy valamiféle külső, erőszakos beavatkozás történt volna, óriási változások történtek gyorsan. Én azt mondom, hogy a mai napig egy tünemény, hogy abban a görög-római birodalomban, ahol olyan távol voltak a vallási elképzelések, az erkölcsök, hogy ez szinte kifejezhetetlen a Jézus tanításától és a Jézus élete példájától, egy ember öltő alatt a birodalom tele lett keresztény gyülekezetekkel. És a terjedő kereszténység a maga során fölbomlasztotta külső erőszak nélkül a rabszolgaságot, a többnejűséget. Ugye már az apostoli levelekben olvassuk, hogy püspök csak egynejű valaki lehet. Már rögtön tudták, hogy ebben változásnak kell lenni. És óriási erkölcsi és pozitív változások következtek be. És olyan ereje volt a kereszténységnek, hogy a római birodalomnak a véres, kegyetlen üldözései sem tudták megtörni. Biztos sokan hallották, hogy 200 körül Tertullianus, az egyik ókeresztény író, a keresztény üldözések eredménytelenségét ezzel a mondással szögezte le, a vértanúk vére magvetés. Azt mondta, ha akár mennyi mártírja van a keresztény üldözéseknek, nemhogy megfékezni a terjedését, hanem megsokasítja, mert az embereket megdöbbenti az az erő, az a bizonyosság, az a reménység, amely ezekben az emberekben van. És akkor a történelem megint fordulóponthoz érkezik. Ez egy gyönyörű, gyönyörű felfutás, és tényleg, mondom, ez az új kovász nagyon jó irányban erjeszti a történelmet. Tehát, ahogy mondtam, itt van föl és alá, most mintha a mennyei befolyás győzedelmeskedik a történelme az előző mélypont után. És akkor jön megint egy tragikus pont, ez pedig ennek a győzelmesen előre haladó kereszténységnek a megtorpanása, amikor egy valóságos árulást követel Krisztussal szemben legalábbis a vezetői, ez a nagy konstantini fordulat, vagy konstantinuszi fordulat röviden. Érdekes az, én sok egyház történetet elolvastam, az egyház történészek nagy része ezt abszolút pozitívan értékeli. Azt mondják, hogy hát így lett a kereszténységnek lehetősége, hogy egy keresztény civilizáció épüljön föl. A konstantinuszi fordulat hatalmas teret nyitott a kereszténységnek. Ilyenkor én mindig meg szoktam kérdezni, hogy a kereszténység mikor terjedt a leggyorsabban, mikor hatotta át legerőteljesebben a társadalmat, mikor volt a legtisztább, legeredményesebb. Hát mindjárt kiderül, hogy az első században, az soha nem érte utol, akkor pedig nemhogy támogatta volna a római állam. Abszolút semmiféle ilyen, tehát ellenkezőleg állandóan veszélyeztette, de mégis akkor volt a legeredményesebb. És a konstantinuszi fordulattal következett be egy hosszú korszak, amit érdekes módon ma szeretnek elkeresztelni. Akik még korombeliek, azok gondolom még az iskolában úgy tanultak erről az időszakról, hogy sötét középkor. Miért kapta ezt a nevet? Hát akárhogyan forgatjuk a dolgot, több mint 1000 éven át Európa nem tett fejlődést se tudományokban, művészetekben is alig, hogy hát az igazi nagy művészeti fellendülés az a reneszánszal jön. Tehát semmi nem mozdult, a termelő erők is primitív szinten maradt a földművelés, iszonyú önkényeskedések, háborúk, harcok, létbizonytalanság. Tehát ez akárhonnan nézzük, ez sötét volt. Se tudomány, semmi, mintha szellemi gutaütés érte volna a kereszténységet. Arról nem is beszélve a vallásosságnak a színvonaláról, hiszen még a papság jó része még írni-olvasni sem tudott, nemhogy itt építő igehirdetések, meg lelkipásztorkodás, meg ilyesmi lett volna. Ma különben tudjuk, hogy a legtöbb, mi az új divat? Kimondottan meg tudnám mutatni dokumentáltan történelem könyvekben, ma virágzó középkorról szokás beszélni. Na, ennyire nincs objektív történetírás sajnos sokszor, hogy ez tényleg így van, hogy a korszellem szerint változnak a kifejezések. Ma nagyon divatos ez a kifejezés, hogy virágzó középkor. De én azért mégis hiszem, hogy van objektív történelemvizsgálat és objektív történelem szemlélet, és az szerint bizony, akárhogy forgatjuk, ez sötét középkor volt. És Jézus előre utalt erre. Tehát, hogy így mondjam, most a mennyei befolyás szorul háttérbe, és most megint a másik oldal kerül, hogy így mondjam, a kígyó magva, és az ő harca látszik eredményesnek. Jézus úgy szólt erről előre, amikor ezt mondta, hogy én erre a kősziklára építem az én egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. De most én nem a kőszikla kérdéssel akarok foglalkozni, hanem csak arra rámutatni, hogy Jézus ezzel megjövendőlt, hogy a pokol kapui, értsd, démoni erők próbálnak diadalmat venni az egyházon. Tehát a Biblia szerint ezért sötét korszak az, mert itt mint egy engedélyt kaptak a démoni erők, hogy megpróbálják legyőzni, kiiktatni a történelemből azt a kovászt, amit Krisztus az eljövetelével hozott. Úgy olvassuk a bibliai proféciákban, hogy ez alatt az idő alatt az Isten tanúbizonyságai gyászruhában profétáltak. És óriási tömegüre gyűlt a újra a keresztény mártíroknak a száma, akik ezúttal, ez volt a legszörnyűbb, maga a kereszténység üldözött. Igaz, hogy végül átadta a világi hatóságnak kivégzésre, de ugye mindjárt hallottunk az inkvizícióról, amely azokat a középkori előreformációs és reformációs mozgalmakat, amelyek a biblikus kereszténységhez ragaszkodtak, az eredeti Jézusi evangéliumhoz, valami rettenetesen üldözte. És tehát ez megint egy olyan időszak volt, amikor ebben a nagy küzdelemben a másik erőnek, a negatív erőnek, a démoni erőnek a befolyása érvényesült jobban. Én igen-igen szeretek Jelenések könyve 6. fejezetében egy részletet, amikor arról olvasunk, hogy ha ezek a mártírok szólni tudnának, akkor mint egy megszemélyesíti a kiontott vérük kiállt az Istenhez, és a következőt mondják. Jelenések könyve 6. fejezetéből olvasom. A 9. vers azokról beszél, akik megölettek az Isten beszédéért, és a bizonyságtételért, amit kaptak. Tehát világos, ezek nem akármilyen mártírok, akik az Isten beszédéért ölettek meg. És ezt mondja róluk, kiáltanak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút, helyesen fordítva, nem szolgáltatsz igazságot, ami vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, míg beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyok fiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Olyan megrázó ez. Mi az, hogy meg kell öletniük, amint ők is megölettek meg? Be kell teljesedni a számuknak. De a másik oldalon meg olyan vigasztaló, hogy látszik, hogy ezeknek a hitek egy parányit se rendült meg. Mert így szólítják meg Istent, Uram, te szent és igaz. Ez nekik nem kérdés, hogy Isten szent és igaz. A hitük abszolút töretlen. Csak az a kérdés, hogy meddig nem ítélsz még, és nem szolgáltatsz igazságot a mi vérünkért. És a válasz, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak. Olyan kifejezés van, ami azt jelenti, hogy sírban nyugodjanak, aludjanak a sírban. És egyenként, Isten mindegyikünk a helytállását és a hűségét mérhetetlenül becsüli. És ez az a korszak, amikor Sátán engedélyt kapott, és nem véletlen, hogy a Bibliában ennek az időszaknak a meghatározása, időileg is meghatározza a Biblia, 7-szer is benne van a Bibliában. Ez egy olyan időszak volt, amikor Sátán úgy kikérhette magának, hogy megpróbálja megtörni a kereszténységet, mint mikor Jóbot egy személyben kikérte, hogy ő majd megmutatja, hogy Jób nem fogja félni tovább az Istent. És itt voltak ezek a hihetetlenül erős, lélekben erős keresztények, akik lehetetlenné tették ezt, hogy ez az időszak mégsem a démoni erők győzelmével zárult. És ekkor megint egy új korszak kezdődik, és ennek az új korszaknak a határvonala a nagy francia forradalom. Eddigre gyűlt össze annyi ellenhatás a középkori világi hatalom egyház szövetségével, és mindazzal szemben, amit a középkor jelentett, hogy most már robbanásszerűen, forradalomban történik korszakváltás. És kevesen tudják, hogy a Bibliában a nagy francia forradalomról egy külön profétikus fejezet szól, Jelenések könyve 11. fejezete, és ez megmutatja, hogy milyen kétarcú volt a forradalom. A mérleg az egyik oldal nagyon pozitív, a másik oldal nagyon negatív. A pozitív az volt, hogy ezek a jelszavak, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, amelyek valójában a kereszténységből származtak, és amit a kereszténységnek kellett volna képviselni, azok most egy ilyen furcsa áttéten, éppen a kereszténység és a vallás ellen lázadó forradalmi erőknek a jelszava lett. Mintha megszégyenítő lett volna, hogy a kereszténység világuralma nem hozta meg a szabadság, egyenlőség, testvériséget, amit a Krisztus hirdetett. Most akkor neki fognak és megpróbálják ezt a humánumnak az erejével, megpróbálják ezt a felvilágosodásnak, az emberi felvilágosodásnak az erejével megvalósítani. De a forradalomnak a másik arca az meg nagyon negatív volt. Mert ugye, ahogy a jó magyar közmondás mondja, hogy a fürdővízzel együtt nem jó a gyereket kidobni, de a legtöbbször mégis ez történik, itt is ez történt. Nem csak a középkori egyház, nem csak a világ és az egyházi hatalom szövetség ellen történt lázadás, meg az egész feudális rend ellen, hanem egyáltalán Isten hit, vallásosság, erkölcs. És ez a forradalom, idézőjelbe teszem, amely le akarja rázni mindennemű vallásosságot és mindennemű erkölcsöt, bizonyos értelemben mai napig tobzódik, és a mai napig termi még a gyümölcseit. És ez az, amiből kialakulnak olyan állapotok, amit a Biblia így mond, hogy hasonló a vízözön előtti világhoz, Jézus így mondta, Noé napjaihoz, meg a Lót napjaihoz. Szó szerint így is fogalmazott Jézus, hogy mint a vízözön előtt a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. És akkor van még egy utójáték a történelemben a Biblia szerint, hogy ebben a válságban, amit ez okoz, akkor az emberek még egyszer megpróbálkoznak azzal, hogy vallási és világi hatalmat összeötvözni. Megpróbálják emberi erővel, nem Istenre, emberre támaszkodva, de az Isten nevében, de a vallás erejével megpróbálják ezt az egészet rendbe hozni. És így olvassuk a Bibliában, és ez engem mindig megdöbbent, a Timóteushoz írt második levél első verseiben olvassuk, előbb döbbenetes az, ahogy a végidő emberiségét jellemzi, azt írja, hogy magukat szeretők, a saját kívánságaik szerint járnak, és inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Hadd tegyem föl a jelenlévőknek a kérdést. Valaki tudná tömörebben jellemezni ezt a nagy francia forradalom után elindult folyamatot, és a mai kor szellemet, ha úgy tetszik, a posztmodern világot, hogy magukat szeretők, saját kívánságaik szerint járnak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Tömegeket ez jellemez. És akkor ott olvassuk azt a megdöbbentő megjegyzést, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Én ezen szoktam elgondolkozni, hogy akiket ez a mentalitás jellemez, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, magukat szeretők, saját kívánságaik szerint járnak, miért veszik fel egyszerre magukra a kegyesség látszatát, akár csak a látszatát is? Hát azt hiszem nem nehéz kikövetkeztetni, nem a maguk jó szántából, hanem azt mutatja, hogy egyfajta új ideológia jelenik meg, a világ megint visszafordul vallásosba, mert szoktam mondani, az egész emberi történelmet le lehet írni a hatás-ellen-hatás törvényével. Mindig ezek a törvényszerűségek érvényesülnek. És valóban ez történik, hogy úgy próbálnak abban a káoszban és válsághalmazban rendet tenni, hogy most a vallások hozzák vissza az erkölcsöt. Eltűnt az erkölcs, hozzák vissza a vallások az erkölcsöt, de mivel itt már nagyon bomlanak a dolgok, sok időnk nincs, ezért most a világi hatalommal szövetkezve, a világi hatalom nyomatékával, a világi hatalom támogatásával tegyenek kötelezővé egy vallás erkölcsöt, hogy rendbe hozzuk a világot. De mindenkitől megkérdezem, lehet ebből valódi erkölcs? Hát a Biblia megmondja, hogy csak a kegyesség látszatát veszik fel, de annak az erejét megtagadják. És megkérdezem, ez a legrosszabb, amikor vallásos köntösben, Isten nevében a kegyesség látszata megvan, de az ereje hiányzik. Ez talán a legrosszabb konstelláció. És a Biblia azt mondja, ez a végjátéka a történelemnek. Ebből már egy olyan szomorú állapot alakul ki, hogy az erkölcsök nem javulnak, a válságoknak felszámolni nem lehet, de egy dolog elvész, a lelkiismereti szabadság. És egy óriási konfliktus alakul ki megint a kígyó magva és az asszony magva között. De ebbe a küzdelembe már Krisztus avatkozik vissza, bele a dicsőséges visszatérésével. És a vége pedig az, amit talán a Biblia végén, mint egy olyan reménycsillag világít. Én annyira szeretem ezt az ígét, mondom, ebbe az egy igében a jövő reménysége teljesen benne van. Péter második levele, a harmadik fejezet, 13. verse. De új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. Az ő ígérete szerint, ez nagyon fontos még benne. Tehát, mintha ez az ige azt mondaná, hogy ezt a világot megjavítani nem lehet, ezt, ahol ez a nagy küzdelem lefolyt, ezt rendbehozni nem lehet többé. Itt Istennek kell beleavatkozni egy új teremtéssel, ítélettel és új teremtéssel, és igazság majd csak azon a világon fog lakozni, amelyet ő teremt, az általa újjáteremtett világon. Elhiszem, hogy nem volt olyan könnyű figyelni, de talán akinek nehéz volt, majd még utólag visszahallgatja, de azért nagyon nem léptem túl az időt, mindent beleszámítva, 60 percen belül vagyok, és azért láttuk, hogy egy ívet meg lehet húzni. Tehát arra a kérdésre, hogy azért hol van az én helyem a történelemben, meg hogy tájékozódjunk a történelemben, azért azt ilyen egyszerűen fel tudja vázolni a Biblia, ilyen egyszerűen látjuk itt, a történelemben, hogy mennyi az isteni befolyás, mennyi tud javítani Isten az összemberiség életén, az azon múlik, hogy az emberek közül kik azok, akik önként szabad akaratból az ő oldalára állnak, akik hányan sorakoznak fel az asszony magva mellett, milyen hűséggel, milyen kitartással. Mert itt az emberi tényező döntő. Isten erőszakkal, önkényesen nem avatkozik bele a történelembe. Egyszer fog utoljára az ő dicsőséges visszaévesek, de akkor se erőszakkal, hanem addigra, hogy így mondjam, az mind a szeretet Istenét, mind az igazság Istenét szinte kényszeríti a közbelépésre az, ami a világon történik. De így olvassuk, Jézus így mondta, akkor nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. Ez Máté Evangélium a 24. fejezetében, a 21.-22. vers. Ha Isten ezt elnézné, és nem avatkozba közben, nem lenne sem a szeretet, sem az igazság Istene. Ez az a pont, amikor ő megjelenik. És talán ezt szó szerint hadd olvassam a Bibliából befejezésül. Máté Evangéliuma 24. fejezetéből, ugye az előbb idéztem így szóban a 21. és a 22. verset, hogy nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De most hadd olvassam ugyanitt a 24. fejezetben a 29. és a 30. verset. Mindjárt pedig a manapok nyomorúságai után, tehát mindjárt a manapok nyomorúságai után, itt már nincs halasztás, itt már nem nyúlik az idő. A nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége. És még ha a 31. versre is vetünk egy pillantást, és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felül az ég egyik végétől a másikig. Ez az a drámai csúcspont, mindjárt a napok nyomorúságai után megjelenik az ember fiának jele az égen. Mi ez a jel? Ugye ezt a Biblia így mondja, maga is Jézus így mondja, hogy meglátjátok az ember fiát az ég felhőiben eljönni hatalommal és dicsőséggel. Ugye ez olyan hihetetlen, hogy így ér véget a történelem, hogy az az Isten, akiről vitatkoztak a földön, hogy van vagy nincs, törődik az ember dolgaival, nem. A Biblia így fogalmaz, hogy az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, az ég megnyílik, az egek erőssége is megrendülnek, és megjelenik Jézus mennyei sereg kíséretében, hogy majd azután új jeget és új földet teremtsen, amelyben igazság lakozik. Tehát a bibliai történelem szerint szemlélet szerint van célja a történelemnek, és van olyan szál, van olyan nézőpont, amire az egész történelem fősávja felfűzhető, áttekinthető, egyetlen összképben rendezhető az elménkben. És én szívemből azt kívánom mindenkinek, hogy ennek maga járjon utána részleteiben is alaposan, és nagyon sokat jelent nekünk, ha ugyan nem a realitásokkal szembesít a Biblia, de tudja az ember, hogy ez biztos. És hogy ennek a végén reménycsillag ragyog. Van értelme küzdeni, van értelme oda tartozni ahhoz a jobbik oldalhoz, hogy a mennyei befolyás erősödjön. Még az emberi történelem végnapjaiban erre nagyobb szükség van, mint bármikor ezelőtt, hogy az isteni befolyás, az Isten beszéde, az terjedjen, erősödjön, mint a megtartó kovász, vagy mint a megtartó erő ellensúlyozza azt a szörnyű elfajulást, ami ezt az újabb vízözön előtti világhoz hasonló állapotokat jellemzi. Hát köszönöm szépen a fegyelmet, itt fejeztük be az előadást, és még egyetlen egy alkalom lesz, amikor az utolsó témánk ez lesz, hogy mi lehet a mi személyes életcélunk. Tehát én, mint egy kis ember, miután végig gondoltuk ezeket a létkérdéseket, ugye, hogy öntörvényű természet, vagy teremtő és fenntartó Isten, léteznek-e örök természeti és erkölcsi törvények, a történelem értelme és célja, akkor vonjuk le ebből a következtetést az én személyes kis életemre nézve, mi dolgunk a világon. mi lehet a mi értelmes életcélunk mindezeknek a hátterén. Akkor egy néhány perc szünet után, akiknek van kedvük egy kicsit beszélgetni, annál is inkább, mert zuhog az eső, nem barátságos kivenni, azokat még szeretettel látjuk itt középen, és bármilyen kérdést lehet feltenni.